Kedves gyerekek, én elgondolkodtam azon a saját gyerekkoromra visszatekintve, hogy mivel lehetne nektek a leginkább segíteni, hogy itt a gyülekezetben, hogy igazán ott maradt találjatok, és az Isten tiszteleten való részvétel az számotokra is élmény legyen, és érezzétek, hogy ide tartoztok, közénk valók vagytok. És arra gondoltam, hogy talán azzal tudnánk segíteni ebben, hogyha segítenénk nektek az Istenről, a mi szerető atyánkról valódi képet kialakítani. És az Úr Jézusnak is, amikor itt járt a Földön, volt egy ilyen törekvése, és azt mondta a hegyi beszédben, ilyen érdekes kérdésfelvetéssel indított, hogy nem de két verevecskét meg lehet venni egy kis fillérem. Néktek pedig még a hajatok szálai is mind számon vannak. Itt folytatja, hogy nem de sok verevecskénél drágábbak vagytok. Mit ér egy hajszál? Gondolkodtatok rajta? Ha belenyírnak a hajatokba, az se fáj. Tehát olyan nagyon nem is érezzük, hogy van ilyen nekünk. Tudjuk, hogy van, a tükörben nézünk, de nem képvisel különösebb értéket. Ha kihúzzák, akkor azért egy kicsit felszíszenünk, de nem tartozik a hajszál azok közé, a dolgok közé, amelyekhez értéket társítunk. A veréb sem. A fogyóeszköz a veréb is. Szóval van. Tudjuk, hogy van, zajong, mindenféle piszkot csinál, de nem foglalkozunk vele, mert ugye az értékrendünkben nem is szerepel, hogy veréb van. Tehát a legértéktelenebb dolgokról beszélt Jézus azért, hogy egy összehasonlítást végezzen, és azt mondja, hogy nem, de sok verebecskénél drágábbak vagytok. És ezzel elmondta azt, hogy egy hajszál, a ti hajszálatok sem esik le a földre, az Isten tudta nélkül. Tehát ami rajtatok értéktelen, akarsz mit mondani? Ez csak azért megjelentkezték. Ami rajtunk értéktelen az Isten szemében, az is érték, meg hozzánk tartozik. Egyszer ugye elgondolkodtam én is a személyes érintettség jegyében, és fellapoztam a Ézsaiás könyvének egyik nagyon szép részletét, és ott azt mondja ez a bennünket nagyon szerető Isten, hogy ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged, enyém vagy. Amikor én kisgyerek voltam, mint ti, akkor úgy jártam a gyülekezetben, de nem gondoltam azt, hogy én személyemet tekintve nem annak a nagy egésznek a részeként vagyok jelen, hogy engem személyesen szeret az Isten, ez eszembe se jutott. És utána később olvastam ugyanezt a szakaszt, és abban ez áll, hogy mert te becses vagy, és én szeretlek. Tehát én azt szeretném ugye a tudomásotokra hozni, és ugye a lelketekre kötni, hogy amikor itt vagytok az Isten tisztelet helyén, és halljátok mindazt, amit prédikátor itt képvisel, hogy az Isten ezeken a bibliai kijelentéseken keresztül a személyes szeretet jegyében hozzátok beszél. Amikor egy felnőttel beszélgettek, ugye odafigyeltek arra, amit mond. Most meg a világok teremtője szólít meg benneteket, és azt mondja, hogy szeret bennünket, és becsesek vagyunk. És egy hajszál sem esik le a fejünkről, az ő tudta nélkül. Na mennyire odafigyel rám? Mennyire érzékesek vagyunk a szemében? Azt mondja máshol a Biblia, hogy még nyelvünkön sincs a szó, egészen érti azt. Elő-hátul körülzárt bennünket, fölöttünk tartja a kezét. Tehát biztosít a védelméről. Ugye, amikor elmentek apuval sétálni, akkor úgy keresitek a kezét, és megfogjátok, igaz? Mert hogy ez egyfajta biztonságérzetet jelent. Tehát ezeket az igéket azért mondtam el, mert ezekben benne van az elemi biztonságérzet, hogy sosem vagyunk egyedül. Az Isten fölöttünk tartja a kezét. A hajunk szálára odafigyel, akkor mennyivel inkább arra, hogy mi történik velünk. A gondolatainkra is odafigyel. És azt mondja a Biblia, hogy ezek a kicsinyek, rólatok beszél. annyira becsesek az Isten szemében, hogy a hozzátok való viszonyulást is a felnőtteknél számon kéri. Ha valaki titeket bánt, vagy megszíd indokolatlanul, akkor az Istennek ez fájdalmat okoz, mert szeret titeket. Ti az ő gyermekei vagytok. És én azért mondtam el mindezt, hogy amikor itt vagytok, itt a szüleitekkel együtt idejöttök, akkor gondoljatok arra, hogy ti teljes értékű emberekként, emberi lényekként vagytok itt, és amit elhangzik, az nektek is szól. Az Isten személyes szeretete sugárzik abból, ami elhangzik. Úgyhogy ezt szeretném, hogy a szívetekre helyezni, hogy így legyetek itt közöttünk, és érezzétek otthon magatokat itt, mint olyan valakiket, akiket az Isten személyesen szeret, és akiknek az örök életén munkálkodik.
Testvéreim, egy mostanában kirajzolódó meggyőződésemről szeretnék így bevezetésben néhány szót szólni. Az a meggyőződés kell, de inkább úrrá lenni bennem, hogy mi, akik az idők alakulását talán nem érzékeljük olyan érzékenységgel, mint ahogy azt kellene, mostanában felgyorsulóban van minden, és az Isten a maga személyes szeretetétől indítatva fel akarja gyorsítani bennünk az ő országára való felkészülés folyamatát. Például én ugye a saját gondolatvilágomban átalakulásokat szem előtt tartva gondolkodtam például el azon, hogy miért kellett nekünk foglalkozni azzal, hogy a gondolataink milyen jellegű befolyást gyakorolnak a fizikai életünkre, egész valónkra. Miért kellett azt tudatosítani, hogy a gondolatok és az érzések együttesen alkotják az ember jellemét? Mert Isten éppen a gondolatok befolyásolásán keresztül is munkálkodik azon, hogy mi jellemünkben az ő jelleméhez hasonlítsunk még inkább. Hogy nekünk az Isten erkölcsi képmását kell hordozni, ez pedig a gondolatokkal, az Isten gondolataival való közösségvállalásból táplálkozik. És ugye elgondolkodtam azon, hogy a megtérés vajon mit jelent. Na, nagyon sokszor kezdtem így a mondani valómat, és tudom, hogy lehet, hogy egy kicsit ez így unalmas, de szeretném jelezni, hogy ez egyfajta fejlődési folyamat bennem az én tudatvilágomban. Ugye a megtérés először egy ilyen általános keresztény fogalomként élt bennem is. Utána a görög nyelv segítségével megtanultam, hogy a metanoia az a gondolkodásmód megváltozása. Igen, ám, de a gondolkodásmód megváltozása az még nem teljes. Mit jelent ez? Hát azt jelenti többek között, hogy a gondolatok és érzések együttesen alkotják a keresztény jellemet. Ha az én gondolkodásmódom megváltozott, akkor a gondolkodásmódom változásának az arányában alakulhat a jellemem. De vajon teljességgel megváltozik-e egy ember gondolkodásmódja akkor, amikor megtér, vagy pedig a felismerés függvényében valamilyen területen és valamilyen szinten bekövetkezik ez a változás, de korán sem a teljesség igényével. És ahhoz, hogy az én jellem átalakulásom a teljességre eljusson, nekem az Isten gondolatait kell még bensőségesebben, még átfogóbban, a teljesség igényével megismerni. Tehát a megtérés számomra, de valószínűleg a ti számotokra is, csak ez úgy az utóbbi napokban tudatosul bennem ilyen erősen, a megtérés az az Isten gondolataival, az Isten gondolatvilágával való teljes közösségvállalás és azonosulás. És ezért mondja a Római Levél 12. fejezetének a 2. versében, hogy változzatok el a ti elmétek megújulása által, tehát eleve az elme megújulása által következik be a tényleges, valóságos változás, és ennek érdekében, és itt egy beszúrást, egy közbeékelt kis mondatot engedjetek meg, ez is az én személyes felismerésem, de valószínűleg tőlem függetlenül is sokan eljutottatok ide, hogy az üdvösség az társulás. Az üdvösség Isten és ember együtt munkája. A mi részünk nem érdemszerző, de az Isten partnerként akar bennünket ebben a folyamatban felhasználni, tudatos, együttműködő, teremtett lényekként, nem akar ránk erőltetni semmit, hanem meg akar értetni dolgokat, és ezért mondja az íge azt, hogy ami elménk megújulásából egyértelműen fakad, hogy keressük, mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata. Tehát a megtérésnek szerves velejárója az, hogy én keresem az Isten akaratát. Nem arra várok, hogy valaki prédikáljon erről, és akkor netántán valamit megsejtek az Isten akaratából. Hát annak függvényében, vagy alapján, amit az illető, aki ezt képviselő, elmond számomra, nekem egy tudatos belső törekvésem kell legyen, hogy az Isten akaratát megismerjem. És még egy dolgot szeretnék ezt társítani, az előbb mondottak alapján. Számomra idegenszerűen hatott sokáig Ellen White-nak az a megjegyzése, hogy tűzzük a célunkat magasra. Hát én nem voltam soha egy ilyen becsvágyó fajta, aki, hát mit tudom én, milyen magasságokba akart eljutni. Igyekeztem azon a szinten eleget tenni a feladataimnak, ahol éppen éltem. Amikor egyszer Trabantunk lett úgy hirtelen, hát azt hittem, hogy a világ minden kincse a nyakunkba szakadt, mert eszembe se jutott, hogy nekem valaha autóm lesz. Ez csak jelentni szeretném azt, hogy nem voltunk egy ilyen nagyra vágyó típusú emberek. Feleségem is szegény környezetből származott, én is. Örültünk annak, hogy megvan a mindennapi, és nem voltak. És amikor azt olvasom Ellen White-tól, hogy tűzzük a célunkat magasra, ez egy kis visszatetsző volt, hogy mit akar tőlem. Miért akar efélét rám erőltetni, hogy én tűzzem a célomat magasra, mikor én nagyon jól érzem magam a bőrömben, itt, így, ezen a szinten. És hát megértettem azt, hogy azért nem az evilági javak elérése szempontjából írja ezt, hanem lelki értelemben véve tűzzük a mi célunkat magasra, és pedig ne érjük be kevesebbel annál a célnál, amit az Isten elképzelése szerint nálunk, a mi életünkben megvalósítani akar. Mi az Isten akarata? Hogyha mondjuk a Római Levél 12. fejezet második verse alapján most itt közös erővel elindulunk, és keressük, hogy mi az Istennek ránk vonatkozó akarata, akkor mindjárt itt a Tesszalonika beliekhez írott első levél 4. fejezetének a 3. versében ezt olvasom, mert ez az Isten akaratja a ti szenté lételetek. Voltak még ilyen kis bukfenceim a gondolkodás terén. Eszembe se jutott soha, hogy a 144 ezerhez fogok tartozni. Csak úgy mondanám az adventista frazeológia megfelelő kifejezéseit, hogy tudjátok ezt hol kezelni. Aztán később egy kicsit úgy megnyugodtam, hogy ugye a nagy sokaság és a 144 ezer az azonos, tehát jelképes szám és az üdvözültek számát jelzi. Hát jó, mondom, megnyugodtam, akkor most nem kell arra törekednem, hogy én a 144 ezerhez tartozzak, mert ugye a nagy sokaság az egyenértékű ezzel. De amikor az ember elgondolkodik azon, hogy az Isten hogyan jellemzi a 144 ezret, akkor azt mondja, hogy az Isten király széke előtt fedhetetlenek. Hát ez az a cél, ami alább nem adhatjuk. Mert vagy eljutunk erre a szintre, és engedjük, hogy a megkezdett jó dolgot az Isten ama napra véghez vigye bennünk, ez pedig egyenértékű ezzel, hogy a szánkban sincs álnokságnak nyelve, és az Isten királyi szék előtt vagyunk fedhetetlenek, és ha fellapozzuk a Bibliát, akkor megtaláljuk ennek az ószövetségi megfelelőjét, és ez csak Jézusra vonatkoztatja az ige. Tehát amikor kiterjeszti a 144 ezerre, akkor ez azt jelenti, hogy Isten egy olyan népet alakít ki az utolsó napokra, akik magukon viselik az Isten erkölcsi képmását, akik hasonlítanak Krisztusra, akik gondolatvilágukat tekintve tökéletesen azonosítják magukat az Isten gondolatvilágával, akik az Isten képmását hordozva valóságos egyértelmű benyomást keltenek a szemlélőben arról, hogy milyen az Isten. Én itt felírtam magamnak jó néhány dolgot, de ennél az ígénél szeretnék úgy egy kicsit legyökerezni az Isten akarata a ti szentélételetek. Amikor én elkezdtem a teológiát tanulni, akkor rögtön találkoztam, valószínűleg nem felüljövő ötlet kapcsán, rögtön találkoztam azzal a gondolata, hogy a szentet azt hányféleképpen lehet és kell érteni. Hogy a szent az elsősorban elkülönültet jelent. És mintegy ennek a kifejezésnek az erkölcsi tartalmát háttérbe szorítva képviselték ezt. Én úgy gondolom, hogy ennek az erkölcsi vonatkozása legalább annyira hangsúlyos, mint az az értelem, az a tartalom, amire hivatkoztak. Érdekes módon a Szentírás egészét végig kíséri ez a gondolat, hogy Isten azt várja az övéitől, hogy azok legyenek szentek és fedhetetlenek. Egy olyan világban, amiről ez végképp nem mondható el. Hogy itt ebben a világban világító szövétnekként tegyék nyilvánvalóvá azt, hogy az Isten szeretetének az átalakító hatalma csodákra képes. És a bűnbeteg emberi lényekből az Isten erkölcsi képmását hordozó, és visszatükrözni képes teremtményeket formál. Ez az a cél, amire oda kell figyelnünk. Az elmúlt hónapokban olvastam egy könyvet, az a címe, hogy Think Big, tehát gondolj nagyot, és én ennek hát az értelmét így adtam vissza magyarra, hogy tűzd a célodat magas. És a könyv arról szól, hogy egy ember evilági szempontok szerint hogyan építhet fel karriert. És hogy ennek érdekében mi mindent kell megtegyen, és mit kell alárendelni ennek, és hogyan bontakozik ki egy ember életében az, hogy ő a középszerűségből, vagy a kisszerűségből elérjen a csúcsra. Én úgy gondolom, hogy bennünket ilyesmi nem kísért. Tehát beszélgettem a feleségem unokatestvérével, ő Amerikában orvos, és azt mondta, hogy egy adventista attól adventista, hogy itt ebben a világban is meg kell mutassa, hogy ő külön, mint a többiek. Hogy ő sokkal magasabbra viszi, mint a többiek. Tehát egy adventistának ki kell itt tűnni a középszerűségből, és meg kell mutatnia, hogy ő külön másoknál. Én úgy gondolom, hogy ez nincs benne a bibliai értelmezésben. Lehet, hogy egyfajta amerikai mentalitás ezt így képviseli, de én beírném annyival, és úgy gondolom, hogy ti is, hogy az Isten akarata a mi szentélételünk. Az Isten akarata az, hogy mi az ő országára alkalmassá váljunk. És ez az a másik fogalom, amit szeretnék egy kicsit körüljárni veletek. Nem mehet be oda semmi tisztátalan, tanítja a Biblia. Az Isten olyan változást akar munkálni bennünk, aminek a végeredményében benne van az a garancia, hogy tőlünk nem kell félni. Az elpecsételés gondolatában benne van ez, hogy az Isten olyanokra helyezi majd az ő jótetszésének pecsétjét, mint egy kórházi zárójelentést állítanak ki, hogy akik az elpecsételésen átjutnak, azoktól nem kell félni, azok nem bacillusgazdák, azok a bűn fertőzését már nem viszik tovább, mert elhatárolódtak lélekben. A testük még bűnre fogékony, még bűnre hajló, de a tudatuk, ami a testet uralma alá hajtotta, az Isten erejébe kapaszkodva, nem teszi lehetővé, hogy a test érvényesítse a maga elképzeléseit, vagy a maga vágyait. Tehát amikor bennünket az Isten elpecsétel, akkor ez a pecsét kifejezése juttatja azt, hogy mi az ő országára alkalmasakká váltunk. És nagyon is elgondolkodtam, hogyha egy emberből egy önző, maga körül forgó emberből önzetlen valaki lesz, akkor az Isten ránk bízhatja, mint önzetlen lényekre rábízhatja a föld feletti uralmat ismét. Mert e világ istene az Isten szándéka szerint az ember volt. Az ördög ezt elragadta. És a második Ádám pedig ezt a titulust és mindazt, ami ezzel együtt jár, visszaszerezte. Olyan lények fogják ezt a földet uralni, akik a rábízottakért élnek, akik hitelesen képviselik az Istent jellemükben, megnyilatkozásaikban, gondolatvilágukban, aki lát bennünket, vagy valós fogalmat alkothat az Istenről. Ez az a magas cél, aminél alább nem adhatjuk, és aminél alább az Isten sem adhatja. Szeretnék egy kis kitérőt tenni, hogy ugye akkor nagyon látványos a fény, hogyha sötét hátteret vetítünk mögé. Mi van azokkal az emberekkel, akik nem tűzik a célukat magasra, és keresztények, és netántán itt vannak közöttünk, abban a hitben és reményben, hogy ők majd üdvözülnek. Nagyon sok ember gondolkodik így, én magam is nem tudtam ennek az útját úgy végigvinni gondolatban, hogy az Isten hogyan alakítja ki egy emberben a maga képmását, és hogyan válik majd ez az illető az Isten országára alkalmas, hát úgy gondoltam, hogy majd valahogy. Tudom, hogy méltatlan vagyok rá, de hát az Isten majd valahogy áthidalja ezt a problémát. És hát egy-két olyan példa jutott eszembe, amik közül néhányat idéznék. Ismeritek jól Lót történetét, aki Ábrahámmal ugye némi viszálykodás után Szodoma és Gomora környékét választotta. Aztán már nem érezte ott annyira jól magát, mert a Biblia azt mondja, hogy az ott tapasztalható gonoszság gyötörte az ő igaz lelkét, és mint ilyet az Isten ki akarta emelni, ki akarta ragadni abból a közegből, mert hogy annak a helynek a gonoszsága már az egeket érte, és ott az emberek megtérésére, jobb belátásra, térésére már semmi remény nem volt. És két követet küld az Isten Lóthoz és a családjához, és amikor azt mondja ez a két követ Lót családjának, hogy hagyjátok itt ezt a várost, akkor két tag, a vők azt mondták, hogy legalábbis a Biblia így jegyzi fel, hogy úgy tűnt szemükben, mintha tréfálnának. Nem érezték ennek a szükségességét. És akkor valami egészen érdekes dolog történik, ezek a menyei követek megragadják Ábrahámnak, Lótnak, Lót lányainak és Lót feleségének a kezét, és mint egy szeretetteljes kényszert alkalmazva rábírják őket arra, hogy hagyják ott a várost, a hegyre meneküljenek. Szóval sokszor az életkörülmények bennünket ilyen benyomásokkal próbálnak rábírni arra, hogy változtassunk, de ha nem szívből fakadó, akkor ennek a változtatásnak nincs igazán valós, fogható értéke. Ahhoz, hogy valaki igazán változtatni tudjon és akarjon, először meg kell szülessen a tudatában ez az elhatározás. Az Isten akaratával való közösségvállalás az alapja annak, hogy a változtatás végbe menjen. A múltkor hivatkoztam erre a könyvre, azóta meghozta a postás. Ez az orvos professzor is, miközben arról beszél, hogy a szeretetnek milyen életet átalakító és milyen gyógyító hatalma van, minden egyéb életmódváltoztatással összevetve, ha nincs meg ez az érzelemgazdag környezet a háttérben, akkor hiába, vagy legalábbis nem olyan hatékony az életmódváltoztatás. Leírja, hogy ebben a folyamatban a tudatosítás és a tudatosulás a legfontosabb. Az, hogy én azonosítsam magam az Isten akaratával. Hogy én olyan céltűzzek magam elé, ami az Isten akaratával és az Isten célkitűzésével megegyező. Ha én nem vagyok partner ebben a folyamatban, akkor az Isten nem tudja célba vinni bennem az ő kedves, jó és tökéletes akaratát. Nekem teljes mértékig el kell köteleződnöm az Isten akarata mellett, mert ha van valami kis bizonytalanság, és én nem tudom rátenni az egész életemet, akkor ez nem működik. Olyan számomra legalábbis sokat mondó felismerés volt az, amikor az áldozat bemutatásával kapcsolatban azt olvastam a Héberben, hogy amikor az áldozatot bemutatni akaró rátette a fejét az állat fejére, akkor ez a kifejezés mondott, hogy helyezkedjen, nehezkedjen rá teljes súlyával. És ez a képies megfogalmazás számomra pont ezt jelentette. Tedd rá az egész életedet az Isten megoldására. Nehezkedj rá teljes súlyával az Isten elgondolására. Ne tarts vissza semmit, mert ha bármit is visszatartasz, nem működőképes és nem életképes ez a rendszer. Mózes első könyvének a 19. fejezetéből hadd olvassam fel ezt a kis részletet, hogy az Isten mit meg nem tesz egy olyan emberért is, aki nem tudott teljes értékű közösséget vállalni az Isten elgondolásával. Mikor pedig késedelmeskedett, már Lót, megragadták a férfiak az ő kezét, és az ő feleségének kezét, és két lánya kezét, az Úrnak iránta való irgalmából, és kivitték őt, és ott hagyták a városon kívül. Sokszor az Isten látszólag, mintha a szabad akarat törvényét is egy kicsit felülírva lépne bele a mi életünkbe, hogy segítsen rajtunk. Hogyha olyanok vagyunk, mint az összvér, akinek a szájába zablát kell tenni, mert különben nem lehet igazán normális hatást gyakorolni rá, kell egy kis kényszert alkalmazni, hogy már megjöjjön a józan esze, és azonosítsa magát az Isten akaratával. De van még néhány példa a Bibliában, ezeket az embereket mi úgy leírjuk. Legalábbis van egy ilyen tendencia a mi berkeinken belül. Ugye megjelenik az újszövetségi történetek területén egy Félix nevű helytartó. Hát Félix pogány. Nincs mit foglalkozni vele, nem? Egy pogány ember. És amikor Pál apostol bizonyságot tesz ennek az embernek, akkor azt mondja, hogy majd meghallgatlak, most érintve vagyok, ez úgy kifejezésre jut, de még nem merem elkötelezni magam. Legalábbis teljesen nem merem. Majd később visszatérünk rá. Ott van ugyanebben a történetben Agrippa király. Majd még meghallgatlak a soha napján. Elindult valami, egyfajta nyitás az Isten felé, de kevés volt. Nem merte rátenni az egész életét az Isten szeretet teljes megszólítására. Azt mondja a Biblia, hogy a hit hallásból van, a hallás Isten ígéje által, csak mi az, ami a hallásból szervesen kell következzék? Hát az engedelmesség, nem? És talán emlékeztek rá, hogy én egyszer megmutattam nektek, hogy a görögben ez a két szó azonos tőből táplálkozik. Van az akuo, ez a hallani. Itt le tudjuk fordítani mindannyian, hiszen az akusztika és minden egyéb ebből származik. Mi az engedelmesség? A hyp akuo. Tehát ugyanabból a gyökérből. Mit jelent? Hogy én alá hallok, hogy én aláállok annak, amit hallottam. A két dolog egymástól nyelvi vonatkozásban elválaszthatatlan. Ha én hallom az Isten beszédét, ha engem megérint az Isten szava, ebből szervesen kell következzen az engedelmesség, mert ha nem következik belőle, ez egyfajta visszautasításnak is tekinthető, és kérgesebbé válik a lelkem. Ha én azt mondom az ilyen megkeresésekre, mint például ez a prédikáció is, nem tudom, hogy ezek az ígék kire hogy hatnak, milyen mértékig, mennyire vagyunk személyesen érintve egy-egy íge megszólása kapcsán, amikor az Isten lelke késztetéseket ad, és személyesen szólít meg bennünket egy-egy igén keresztül, soha nem mondjuk azt, hogy majd még meghallgatlak, majd még visszatérek, majd még utána nézek, mert kérgesebbé válik a lényem, nő a bőrkeményedés a lelkemen. és ezeknek a konzekvenciái adott esetben beláthatatlanok. Ha értékrendünkben nem szakadunk el az evilági értékektől, bennem megint csak egy ilyen gondolat fogalmazódott meg évtizedekkel korábban is, hogy az Isten a kizárólagosság igényével közelít hozzánk. Minden oka megvan rá, hiszen a javunkat akarja. Amikor megtaláljuk az Isten országát, ugye hasonlatos az Isten országa a szántóföldben rejtett kincshez, mit csinál az illető? Eladta mindenét, ami volt. Ennél kevesebből nem lehet megvenni a szántóföldben lévő kincset. Vagy mindenemet odaadom, és akkor igen, vagy pedig nem lesz az enyém. Az igaz gyöngy kereskedő hasonló tapasztalaton ment keresztül, vagy éppen nem. Vagy eladta mindenét, amilyen volt, és az övé lett az igaz gyöngy, vagy lecsúszott. És azt mondja Pál apostol az ő személyes vallomásában, hogy amelyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat Krisztusért kárnak és szemétnek ítéltem, csak hogy a Krisztust megnyerjem. Amelyek nékem egykor, mindazt. Mert a megtérés egy értékrendváltozás. Kétfajta értékrendet egyidejűleg nem lehet életben tartani és működtetni. Az egyiktől mindenképpen el kell szakadnom. És az előttünk álló események, úgy gondolom, döntési helyzeteket produkálnak majd. Nem tudom, hallottátok-e, hogy nem sokára lesz egy nagy egybegyülekezés az európai vezetők részéről, olyan szándékkal, hogy hiteles vezetőt akarnak választani Európa élére, és ez minden bizonnyal a pápa lesz. Mintha erről már olvastunk volna, jóval korábban, nem? A szemünk előtt teljesedik, és miközben a világban a végidő eseményei egyre sűrűsödnek, és egyre inkább felgyorsulnak, Isten a megkezdett jó dolgot bennünk is fel akarja gyorsítani. Tudatossá akarja tenni az ő országára való felkészülést. És egy Biblia szöveget szeretnék még idézni. A Timóteushoz írott levélben azt írja Pál apostol, jól emlékszem, talán az első levélben, nem ugrik most rá a tekintetem, minden eset, itt van. Mert Démás engem elhagyott, egy jelenvaló világhoz ragaszkodván. Ez egy döntési helyzet Démás életében. Elhagyott. Sokáig együtt munkálkodott Pállal. Valószínűleg Pál apostol szájából hallotta az evangéliumot, minden bizonnyal úgy, hogy a galatabeliek, hogy a Krisztus úgy feszítetett meg Pál szavai nyomán, mintha előttük történt volna a keresztre feszítés. És az evangéliummal való ilyen szembesülés ellenére, amikor döntési helyzet alakult ki, akkor Démás elhagyta. Félix elhagyta, pedig érintette az Isten lelke. Agrippa király azt mondta, hogy már-már ráveszel engem, hogy keresztényé legyek. Nem hagyta magát rávenni. Démás engem elhagyott. Szóval ilyen jellegű döntések határmesdjéjén élünk, és nem tudjuk, hogy az egyre nehezebbé váló események kiből mit fognak kihozni. És ki milyen döntési helyzetben kell, hogy majd állást foglaljon. Ha nem tökéletes, ugye Salamonról mondja a Biblia, hogy már nem volt egészen tökéletes az ő szíve az Úrhoz, az Istenéhez. Ha az életünkben megalkuvások vannak, és nem teljes értékű az elkötelezettség az Isten szava iránt, az Isten akarata iránt, mondván nem tűzzük a célunkat elég magasra, nem azonosítjuk magunkat az Isten velünk kapcsolatos célkitűzésével, akkor ott repedés van, ott fogást lehet találni. És amikor valaki fogást talál nálunk, akkor nagyon kínos és kényelmetlen körülmények között kell majd állást foglalnunk. Billeg ilyenkor a mérleg nyelve. És ezért mondja a Biblia, hogy ma az ő szavát halljátok, meg ne keményítsetek a ti szíveteket. Ma kell egyértelmű állásfoglalásra jutnunk önmagunkban és önmagunkkal. Tudnunk kell, hogy kinek hittünk, és tudnunk kell, hogy ez az elkötelezettség mivel társul. Ha repedéseket hagyunk, ha nem teljes a szívünk, ami Urunk Istenünk iránt, akkor keserves utakat kell bejárni, és semmi nem garantálja azt, hogy talpon maradunk. Azt mondja Jézus, és nem véletlenül, emlékezzetek Lót feleségére. Megragadták a kezét, és kivitték a városon kívül. És csak ennyi volt, hogy visszanézett. Mert hogy nem volt teljes mértékű az elszakadás. És szíves figyelmetekbe ajánlanék egy kifejezést a Bibliában. Érdemes lenne az Új Szövetséget legalább ilyen szempontból átnézni. A minden szót kéne kikeresni. Most már van ilyen nagy konkordanciánk, ez a Baranyi féle. Föllapozzátok ott, hogy minden. Rájöttök arra, hogy a kizárólagosság igénye a Bibliát mennyire jellemzi. A minden, de szemben ott van a semmi. Igaz? Egy példát hadd említsek. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés. A régiek elmúltak, újjá lett minden. Ha nem lett újjá minden, akkor nem múltak el a régiek. És akkor nem vagyok Krisztusé. Én szívből kívánom, hogy ebben a néhány percben, ami még a kellemetes időből a rendelkezésünkre áll, szakítsunk időt arra, hogy számot vessünk önmagunkkal, kereszténységünkkel. Mennyire felelünk meg ezeknek az elvárásoknak, Isten akarata szerinti elvárásoknak. Mennyire azonosítjuk magunkat az Isten akaratával. A megtérésünk jelenti azt, hogy mi most is és szüntelen azt vizsgáljuk, mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata, és számunkra a hit meghallása az engedelmességgel párosul, mert mi el akarunk készülni arra az országra, és akarjuk, hogy az Isten a megkezdett jó dolgot bennünk véghez vigye a Krisztus napjára, és ennél kevesebbel nem érjük be. Már magamat is korrigálom, mert én fiatal koromban beértem volna azzal, hogy a küszöb legyek, egy vers alapján. Hogy a küszöbnek legalább a belső oldala az bent van. De én megtanultam az ígéből, hogy ilyen kétszívűen nem lehet az Istent szolgálni. Hogy egy kicsit azért a külső oldalal is hadd érintkezzek már. Nem. Aki rátette a kezét az Isten művére, aki elkötelezte magát, vagy akit az Isten szeretete elkötelezett, az nem tekinthet hátra. És én szívből kívánom, hogy a mi életünkben eféle megingások, eféle értékrendbeli meggyengülés ne következzen be soha, hanem legyünk majd szentek és fedhetetlenek, és számunkra a hármas angyel üzenetnek az utolsó néhány gondolata valóra váljon, hogy itt van, itt most közöttünk, itt van a szentek álhatatossága, itt akik megtartják az Isten parancsait, és a Jézus hitével. És ezért majd olyanok lesznek, mint Jézus, aki hitáltal győzött, aki az Isten erejébe kapaszkodva felülemelkedett minden megkörnyékező kísértésen, és győzött. És nekünk is felkínálja ugyanazt a győzelmet. És aki győz, azt mondja a Biblia, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Legyünk ott mindannyian, ennél a királyi széknél, és az Isten engedje meg mindannyiunknak, hogy vele együtt helyet foglaljunk azon. Amen.
Befejező énekként a 139-es számú éneket keressük ki. A 139-es számú ének első három versét énekeljük el, majd Szolnerher testvér imája után a 4. és 5. verset fogjuk énekelni. Tehát 139-es ének első három verse. Akik megtehetik, letérdelve imádkozunk, a többieket kérjük állva maradni.
Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy kopogtatsz a mi szívünk ajtaján, a lelkünkre akarsz beszélni, és nem akarod, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindannyian megtérésre jussunk. Urunk, te látod, hogy kinek mire van szüksége. Add, hogy a lélek belső csendjében meghalljuk a te szavadat, azokat az áldott késztetéseket, amelyek személyesen hozzánk szólnak és rámutatnak a mi gyengeségeinkre, hibáinkra, azokra a hézagokra, amelyek a mi életünkben még jelen vannak. Segíts, Urunk, teljességgel elkötelezetté válni, a te szereteted vaj, ha foglyokká tenne, a szeretet foglyaivá mindannyiunkat. És nem akarnánk másról tudni, csak rólad, mint megfeszítettről. És vajha teljességgel kitárulkoznánk előtted, és kérnénk téged, sőt, hagynánk, hogy a megkezdeti jó dolgot a Krisztus napjára bevégezzed mindannyiunkban. Segíts, hogy ne tanítsunk ellenállást, vagy vonakodást, vagy visszahúzódást. Add, Urunk Istenünk, hogy a hit hallásból legyen nálunk is, amihez engedelmesség párosul, és hogy hamar végezhess a mi életünkben is, és elkészíthessél bennünket a te országodra. Tégy alkalmassá bennünket. Segíts megtanulni, önzetlenül szeretni, másokért élni, hogy majd ott lehessünk a győztesek között. Olyanokként, akik minden megkörnyékező kísértést, akár gondolati szinten jelentkezzen is, a te szereteted erejével le tudtunk győzni. Segíts, Urunk Istenünk, mindannyiunknak. Tudjuk, hogy az előttünk álló egyre nehezedő események, döntési kényszerhelyzeteket produkálnak majd. Segíts, hogy ne inogjon a mi lábunk, hanem mint a te szereteted elkötelezettjei, tudjunk egyértelműen igent mondani mindig a te akaratodra, és nemet a kísértésre. Amen.
Távozás előtt a megkezdett 139-es számú ének 4. és 5. versét énekeljük.
Egyről szólt nekünk, ó, te